Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és nézőit. Vendégem ezúttal is Szél Tamás, séf, akivel a múltkor, a legutóbbi adásban a karácsonyi és újévi ételekről, hagyományokról, szokásokról beszéltünk, és akkor azzal váltunk el, hogy van még egy fontos esemény a naptárban, ez a vízkereszt, most éppen már vízkereszten is túl vagyunk, de ez nem ok arról, hogy ne beszéljünk arról, hogy a vízkereszt, a farsang és ennek hagyománya, ennek időszaka az mit is jelent a gasztronómiában, úgyhogy másodszor is nagy tisztelettel köszöntöm Szél Tamást.
Üdvözlöm, elnök úr, köszönöm a meghívást ismételtem.
No tehát akkor vízkereszt, farsang.
Hát igen, mondjuk ezt mondjuk ki úgy, hogy ez az ünnepek utáni fázis. Általában, erről nem beszéltünk egyébként az előző podcast alkalmával, hogy ugye a töltött káposzta az kimaradt a felsorolásból.
Hát akkor tegyük meg,
hogy tegyük meg, így van, mert ugye ez az az étel, amit az anyósom is elkészít nagyon nagy mennyiségben, öntött vaslábosban, és az anyukám is elkészít nagyon nagy mennyiségben, öntött vaslábosban. Egész egyszerűen azért, mert amikor ez elkészül, akkor kikerül a konyhaablakba, és ott egészen addig, amíg el nem fogy, addig az ott el van. Sőt, ugye szerintem mindenki pontosan tudja jól, hogy mindig, mikor ugye újra melegítjük, meg visszahűl, újra egyre jobb íze van. Tehát, hogy ez egy teljesen normális dolog. Úgyhogy az a vízkereszt, ez ilyenkor abszolút, hát nem így mondom, hogy a maradékmentő időszak, mert ugye ennek is abszolút hagyománya van, de a töltött káposzta az általában nálunk az ilyen abszolút, a január első heteiben az még egy meg nem unt és egy abszolút kötelező és állandó résztvevő. De hát utána ugye a disznóvágás az, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, különösen azért, mert tehát én egy ilyen törzsgyökeres 11. kerületi budai gyerek vagyok. Én ott nőttem föl.
Hát ott sokszor vágtak disztót a gyerekkorában,
hát mi
nem?
Igen.
Tényleg?
Mi igen.
No.
Hát egyrészt egészen pici óvodás korom óta nekünk vannak vidéki rokonaink.
De akkor nem a 11. kerületben.
Dehogy nem, ott is.
Ott is?
Igen.
De akkor családi házban hát laktak.
Családi házban laktunk, és ugye ez úgy indult, hogy ugye egészen pici gyerekkorban ugye mi folyamatosan hivatalosok voltunk ugye a disznóvágásra a rokonokhoz. Ez egy nagyon-nagyon várt esemény volt számomra. Akkor még ugye nem annyira vettem részben, hanem inkább csak nézni szerettem, meg ugye nyilván kóstolni, tehát ez az új hús, meg ezek a, ugye amikor még a friss a sertés, és akkor ott frissen megsütik a pecsenyét, tehát ez egy fantasztikus élmény, tehát az íze a számba van. És akkor átugrunk egy bő évtizedet, akkor a 14. kerület Kelenföld kocsigarázs, a kocsi az kín a ház előtt, és akkor ott az eszkábált asztalon mi is töltöttük a hurkát, illetve a kolbászt. Akkor, amikor én már középiskolás voltam, ekkor már aktívan részt vettem ebben a folyamatban, és a szomszéd bácsi szegény azóta már meghalt, ő pedig megfüstölte. Úgyhogy ez nekem a mai napig egy szívem csücske. Kollégáimmal, barátaimmal a mai napig minden évben vágunk disznót, sőt, most már kiegészítettük szarvassal is, tehát most már szarvaskolbászt is készítünk minden évben. Két szarvasból ezt elosztjuk, és akkor minden évben próbáljuk meg a tökéletes receptúrát ugye megtalálni, és ugye évről évre jobb ez a bizonyos szarvaskolbász.
Mi a kedvence a disznóvágáshoz kötődő ételek? Ugye ott az a friss, amit mondtad, az én élményem, hogy olyan májat, akár esztelt májat, akár bőrmájat, mint amit a friss májból lehet csinálni, sehol nem tudnak csinálni, sehol nem lehet. Én azt gondolom, ez az én tapasztalatom. De ugye nem csak a disznóvágás napja az érdekes ebből a szempontból, hogy készül ott ugye át hurka, később veszünk meg, készül kolbász, füstre kerül, készül sonka, aztán később pedig készülhet kocsonya. Mindegyik egyformán kedvenc, vagy van közöttük hát, azért prioritás?
Ez azért mosolygok itt, miközben hallgattam a felsorolt ételeket, mert hogy ez csak a harmada az, ami a kedvenc, meg ami el tud készülni egy disznóvágás alkalmával. Viszont egy picit a májra kanyarodjunk vissza. Ez ugye említettem, hogy szarvast is ugye a barátokkal szoktunk minden évben elkészíteni, és akkor általában ez a szarvas, mikor ugye kiadjuk a vadász barátomnak, hogy akkor nem lőheti testen, mert hogy a májnak egybe kell maradnia, mert hogy ebből resztelt máj készül. És az a resztelt máj a frissen lőtt szarvasból, az valami mennyei. Tehát az valami elképesztő. De visszatérve magára a klasszikus disznóvágásra, hát még nem említette a Csécsi szalonnát, ami nálunk kötelező, és ráadásul nem abálva, hanem a tepertővel együtt kisütve,
igen,
lehűtve, és utána a fűszerpaprikába beleforgatva jó vastagon, tehát hogy azért az úgy befedje az a fűszerpaprika. Én bevezettem például a rillettet, vagy riett, nem tudom, hogy pontosan franciául, mert mindig ezért megszólnak, hogy nem lehet pontosan kiejteni magyar nyelvvel ezt a ételt. Ez ugye ez a sült hús letépkedve és zsírral egészen összekeverve, olyan kb. Egy-egy arányba, amit utána kenyérre lehet kenni. És ez nagyon jó, már igazából a kolbászból kieső húsrészeket gyönyörű szépen meg lehet abálni, vagy egy picit meg is lehet pirítani, vagy akár sütni direkt sütőbe, és utána letépkedjük szálaira, és zsírral összekeverjük, pici só, pici bor, semmi más nem is kell hozzá. Én még kis darált tapertőt hozzá szoktam csalni egy ilyen 10-20%-ba.
Az csak hogy könnyítsük az ételt.
Igen, tehát
ugye?
Az úgy nagy baj nem okoz, hogyha úgy ott van, és akkor ez is egy fantasztikus csemege. Meg hát ugye ott van a májas és a véres hurka, amit ugye említett, de hát ugye az is szeretem a májas és a véres hurkát, mert ez mindig általában a családi botrányokat szokott okozni, már hogy ebbe ez a fűszer kell, ez nem kell. Mi ez a hülyeség, hogy almát rakok bele? Ezt rizssel kell csinálni, a véres hurkát is rizssel kell csinálni, mi svábosan csináljuk, pirított zsemlekockát rakunk bele, kicseréltem kovászolt kenyérre az évek során. Tehát hogy ez egy olyan dolog, amivel igazából mindenkinek otthon megvan a saját legjobb receptúrája, nekem is megvan otthon a saját legjobb receptúrám.
Na és akkor megint csak egy vélemény az elmúlt adásban, hogy a halászlé megkérdeztem, bajait főz, én alapleveset. Én azt gondolom, hogy a hurkának a lelke a majoranna.
Egyetértünk.
Jó,
mind akkor a kettőben, májasban és a véresben is abszolút egyetértünk.
Egyszerűen, amikor csináljuk, nem tudnak annyi majorannát venni az asszonyok, hogy a kóstolásnál, még a töltés előtt, nem mondjam azt, általában én szoktam keverni, hogy még kell majoranna. Sok lesz, nem lesz sok, hidd el, nem lesz sok.
Ebben egyetértünk. Olyannyira, hogy én egy picit technokrata vagyok, ugye a szakmámból adódó, ami nálunk gramra pontosan mindenki van mérve. Tehát ettől általában a barátaim megütő őket a guta, hogy mindent gramra mérünk. Igen, mindent gramra mérünk. 1 kiló húshoz 18 gram sót számolunk, és most fejből meg nem mondom pontosan, hogy májas hurkámhoz ugye az elkészített, ledarált aba alapot, tehát ugye benne van a szív, a máj hús és a zsíros húsrészek, hogy gramra pontosan most mennyi majoranna kell bele, de mindig egyébként az a megdöbbentő, hogy ezt az ember általában egy évben egyszer szokta elkészíteni, tehát ez ilyen nagyon nagy rutin, azért sok évtized kell, hogy kialakuljon. És mindig, mikor kimérjük a majoranna mennyiséget, és hogy látom azt, hogy ez a könnyű fűszer ott a hurkakupasz tetején ott figyel halomba, és akkor nem lesz ez sok? Hát mondom, ennyi van írva. És aztán nem sok.
Hát mi meg nem is mérjük, az az igazság, hanem úgy kóstoljuk, és akkor ilyen lesz. A végén ilyen lesz. Egy kis borral az ember időnként elválasztja, hogy a két kóstolás közötti időszakot azért...
Az én szakmám nem így működik. Mi
jó,
de pontosan, most... Igen.
Hát most nem éttermi szintről beszélünk. Apropó, ha már itt farsang és disznóvágás, az éttermükben lehet ilyen disznótóros szerű, vagy disznó, vagy a klasszikus, hagyományos magyar disznótóros, hogyha bemegy a vendég ebben az időszakban. Kaphat önöknél?
Ebben a formában véve, hogy klasszikus disznótoros, tehát hogy mondjuk kolbász, májas és véres hurka nem található az éttermünkben, de most nagyon jó ötletet adott egyébként, mert miért ne szerepelhetne? Tehát, hogy ezt a bisztróba ezt meg fogjuk lépni. De nekünk van egy véres hurkánk, ami egyébként téli időszakban a kocsonya mellett mindig kötelezően táblán fönnlévő ajánlott étel. Azért mondom, hogy táblán, mert ugye van egy étlapunk, ugye, ami nyilván szezonálisan változik, de van egy tábla kínálat, ugye, ami általában az történik, elkészítünk egy nagyobb adagot, és azt úgy csúnya szóval éve, ezt kiáruljuk. És akkor általában itt szokott lenni ugye a véres hurka, ez rafinált üzleti modell, mert ezt nem áruljuk ki, hanem ezt folyamatosan táblán tartjuk, decembertől január végéig, és ez egy nagyon nagy sláger, és egyébként annyi különbség van a mi véres hurkánk és a hagyományos disznótoros véres hurka között, hogy mi ezt egy terinformában készítjük el, mint egy húskenyeret, tehát hogy mint egy léberkézét. Utána ezt mikor lehűl, akkor ilyen két únyi vastag szeletre vágjuk, és jó alaposan ropogós felületet pirítunk rá, és akkor kívül roppan, belül pedig krémes, és almával és burgonyával kínáljuk.
Már csak ezért is egyszer el kell, hogy menjek önökhöz, hogy ezt kipróbáljam. Viszont egyikünk sem beszélt a disznósajtról. Mind a ketten kifelejtettük a felsorolásból.
Hát hogyne kifelejtettük, így van. Disznósajt is kötelező, hagyományosan, klasszikusan, gyomorban, tehát hogy én preferálom azt, hogy ez sertés gyomorban készüljön el. És számomra mindig megdöbbentő az, hogy nincs az a mennyiség, amit a gyomor általában ne tudna fölvenni. Tehát ilyen jó nagy disznósajtokat szoktam készíteni. Ezt utána jó alaposan, ugye, mikor belekerül a töltelék, ugye el van kötve a két vége, meg van abálva rövid ideig, alaposan megszurkálom, és én leszoktam préselni. És akkor itt is megoszlanak a hagyományok, hogy valaki benne hagyja a zsírt, valaki nem. Én szeretem, hogyha nem annyira marad benne, egyébként tartó fontosabb a disznósajt is, hogyha minél több zsír távozik belőle. Tehát én nagyon-nagyon nagy súlyokkal kiszoktam.
Mi is préseltük mindig, igen.
Erre nekünk van otthon vonatsinünk.
Hát hogyne.
És akkor az elég nehéz, és azzal szoktuk lepréselni. És én általában szoktam kérni a füstölésnél egy napot, hogy amikor a kolbász elindul, akkor a disznósajt is, de egy nap után legyen kivéve. Én nagyon szeretem, hogyha van egy nagyon vékony füst.
Van egy kis vékony füst.
Így van. Úgyhogy ez abszolút kötelező.
Akkor most már zárjuk a sort, az előbb említette, a kocsonyával. A kocsonya receptje.
Nem tudjuk zárni a sort, mert a hagymás sültvért is elfelejtettük.
Az elején van.
Igen, a
kocsonya meg ugye már bőven elfelejtettük, már a disznóvágás, és akkor kezdünk el kocsonyát főzni. Hogy készíti ön?
Hát úgy, ahogy az anyukám, de nem. Tehát ugye nagyjából a kocsonyafőzésnek az alapjai azok szerintem megegyeznek. Én annyi trükköket szoktam bevetni, azt hiszem talán 2-3 trükk van. Általában egyébként húslevesnél is, tehát én mindig, amikor ugye a húsrészeket kiválasztjuk, ugye akár húsleveshez vagy kocsonyához, akkor én mindig forralok egy nagy fazékvizet, és leforrázom a húsrészeket. Egész egyszerűen azért, mert ugye biztos mindenki tapasztalja, hogy ha fölrakjuk ugye a húsrészeket fölni, akkor zavaros lesz.
Hab lesz,
meg egy ilyen majdnem, hogy egy ilyen vékony tejszerű lé is tud keletkezni, ami után nagyon nehezen tisztul le. Mindig marad egy pici zavarossága. Én az első levetet el szoktam önteni. Ez 2-3 perces forralás jelent maximum. Lemosom a húsrészt, és friss hideg vízbe fölrakom újra. Ettől nem kell megijedni, ettől nem lesz szegényebb a lé, hanem egész egyszerűen csak a bántó fehérjéket eltávolítjuk a hús felületéről. Nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon hosszan koncentráljuk a kocsonyát. Az arány az körülbelül az úgy néz ki, hogy egyrészt hús és csont és bőr és fül és köröm ki mit szeret belerakni. Csülköt, füstölt csülköt, ott már a füstöltnél is megosztanak a vélemények. Én szeretem, hogyha belekerül egy füstölt.
Abszolút szerintem jó, hogyha van meg kis füstölt is.
Az anyukám nem szereti például. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem. Kétszeres mennyiségű folyadékot számolunk hozzá, és alsó hangon egy 6-8 órát kell szép lassan forralni, egészen addig, amíg legalább egy 3-4 únyi folyadékot el nem párolog. Nagyon-nagyon óvatosan kell a sóval bánni, én általában óránként szoktam apránként sózni, de nagyon-nagyon fontos, hogy azért a sómennyiség, kívánt sómennyiségnek az 50%-a az már belekerüljön az elején, hogy a hús azt tudja magába szívni. Ha későn kerül hozzá a só, akkor már könnyen tud íztelenné válni a hús. Tehát ezt egy érzékenyen beállítjuk a sótartalmat, mindig egy picit sósabbra készítjük, mint hogyha húsleves lenne, hiszen hogyha lehűl, megdermed, akkor ugye veszít az ízéből, tehát tompul, tehát ez igaz. Utána amikor ugye elkészül a lé, akkor szétválasztjuk a levet, szétválasztjuk ugye a húsrészt, akkor itt megint megosztanak a vélemények, hogy valaki szereti azt, hogy a körmet ugye le kell szopogatni, én nem szeretem, úgyhogy én kiszoktam melegen csontozni. Hát azt szerintem az sokkal jobb, hogyha az ember két tányérra kanállal tud enni, és nem kell gondolkodni.
Egyetértek, én ugyanezt csinálom egyébként. Én ugyanígy kicsontozom. Tehát van, aki kifejezetten kéri, hogy maradjon csontos, mert barátoknak is szoktam készíteni, az ember, ha már neki vág egy ilyen nagy kalandnak, akkor azért nagy mennyiséget, de ami saját célra kész, ott nem. Mondta, én is kiszedem ezeket az apró csontokat, a kutyák örülnek egyébként neki.
Így van. Tehát akkor ebben megegyezünk, hogy a majoronna után a kocsonya is azért abszolút hasonló, teljesen örülök. És akkor itt van még egy trükk, hogy amikor ugye a tányérba elosztom ugye a porciókat, ez már megszűnt, hogy a fényások csak a színhús kapják, és akik meg a kocsonyát eszik, azt ugye...
Igen, nálunk ezt úgy hívják, hogy paraszkocsonya és úri kocsonya. Tehát van aki a bőröset és a cupákosat, az a paraszkocsonya, az úri kocsonya, amiből csak a színhús van.
Ez jó, ezt megjegyzem, ezt majd otthon elsütöm én is, ez jó. De ilyet, tehát nálunk egyféle kocsonya van, a kocsonya, úgyhogy... Tehát amikor ugye a tányérba elosztottam ugye minden húsrészt, akkor én meg azt a trükköt szoktam csinálni, hogy amikor ugye megvan a lé, akkor még nincs leszűrve, csak ugye kiszedtük belőle a kiszednivalót, és akkor én általában egy fejfokhagymát nagyon vékonyra leszeletelek, tehát ugye a gerezdeket, és ezen a nyers, vékonyra szelt fokhagymán keresztül szűröm le a langyos levet. Nem forró a lé, hanem langyos. És ez, hogy ugye átengedem ezen a fejfokhagymán ugye a levet, van egy ilyen nagyon-nagyon kellemes, nem bántó, egy nagyon-nagyon friss fokhagyma aromája a lének.
De az alaplében nincsen fokhagyma?
Dehogy nem, tehát az belefő.
Jó,
igen, de amikor ugye órákon át belefő
jó,
a...
Más íz kapunk.
Akkor egy diós íz jön létre. Így van, ott meg viszont van egy ilyen vibráló fokhagyma íz, de a bántó kénes vegyületek nélkül. Tehát, hogy ez egy ilyen apró trükk. És akkor ugyan ezt a levet szoktam elosztani. Akkor utána megint meg lehet verekedni azon a szokásokon, vagy azon a kultúrán, hogy valaki tormával szereti, valaki citromlével szereti, valaki ecettel szereti, valaki finomrágott lilahagymával szereti, valaki megszórja fűszert paprikával, valaki nem.
Csak magába.
Én meg ezt általában mindezt szoktam kombinálni, tehát van úgy, hogy egy tányéron belül is úgy fogyasztom, hogy a felét mondjuk megeszem citrommal, a másik negyedét mondjuk tormával, és azért egy kis friss lilahagyma, egy kis ecettel, sőt, szoktam bepácolni lilahagymát egy pici ecettel fűszerpaprikával, és akkor ez egy ilyen picit megtöppet, picit üveges, és akkor én meg ezt is rá szoktam rakni a kocsonyára. És hát ugye a kovászolt kenyér az ugye közben is, meg a végén tunkolásnál az alap.
Na hát szerintem kaptunk néhány jó ötletet, például ez a friss fokhagymán, vékonyra szeretett fokhagymán való áteresztés a lének a leszűréskor. Ezt nem hallottam még, úgyhogy szerintem ezt mindenképpen ki fogom próbálni legközelebb. Beszéljünk arról, hogy az elmúlt esztendő az egy jelentős élelmiszer áremelést hozott. Energia és élelmiszer áremelést, ez nyilván az önök üzletét is érinti, de érinti a háztartásokat is. Feltételezzem, hogy nagyon sok hallgatóban, nézőben fölmerül az a kérdés, hogy no, hát most kevesebb a pénzünk, kevesebb jut majd egyébként nyilván élelmiszerre, otthon azért főzünk, hát olcsón, viszonylag olcsón, azért jót, jó minőséget, mit javasolna, hogy milyen irányba tájékozódjanak?
Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, hát ugye sajnos ugye az áremelkedés az ugye meg az infláció ugye az abszolút a bőrünkön érezzük, üzleti szinten is és családi szinten is. Hát rögtön, amikor ugye ezt említette, akkor nekem a leges-legelső dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy ugye már említettük az előző adásban, hogy ugye nem vagyunk sajnos egy különösebben halfogyasztó nemzet, és beszéltünk ugyan a disznóvágásról, de a belsőségfogyasztás is igazából csak a disznóvágásra korlátozódik, ott is csak egy bizonyos rétegnek, mert ugye valaki elvből elutasítja a disznóvágást, tehát ugye nem szeretik azt az egész közeget. Tehát mi magyarok belsőséget is viszonylag keveset eszünk, vagy ritkán. Tehát ugye itt is kimerül általában a tudomány ugye a resztelt májnál, illetve a mondjuk az, hogy rántott májnál, vagy egy bőlérmájnál, meg a pacalnál. És akkor körülbelül hosszú szünet. Tehát, hogy körülbelül ennyit szánunk a belsőségeknek, és azért a belsőség pont azért, mivel hogy nem egy keresett alapanyag, ezáltal ugye nyilván ugye az áruk is egy picit mérsékeltebb, mint ugye mondjuk így, hogy a prémium húsrészek. Mert ugye csirkemellből, csirkecomból, sertéslapockából, sertéscomból ugye abból mindenki azt fogyasztja. De a belsőségek általában, tehát ugye itt a tüdő, tehát egy jó szalontüdő, vagy például ezerféle más belsőség elkészítési forma is létezik, olyannyira, hogy mondjuk Ázsiában, ezen belül is Kínában, Szecsuán tartományban pont a belsőségek a legdrágább alkatrészek, mert hiszen ott meg nagy belsőségevők, és arra van olyan mértékű kereslet, hogy annak az árat kell megemelni, tehát sokkal inkább fogy a állatéredetű belsőség, mint maga a húsrész. Tehát én azt gondolom, hogy a belsőség az egy nagyon-nagyon izgalmas téma, már csak azért is, mert finom, tehát hogy annak kellene, hogy nagyon sokan ugye ockodnak a májisztől, ockodnak a vérnek az ízétől, vagy a tüdőtől egyenlős, vagy egy vesétől, pacaltól ugye kirázza a hideg az embereket. De hogy azért, hogyha a táplálkozás élettani jelentésüket is ugye megvizsgáljuk, tehát hogy máj, az mondjuk egy kimondottan egy én kötelezővé tenném. Tehát ez egy olyan gazdag B-vitamin ásványanyag forrás, tehát hogy az abban annyi vas van, tehát hogy egészség szempontjából is fontos volna az, hogy a hal mellett ugye, mondjuk a belsőségre is egy picit jobban odafigyeljünk, és többet fogyasszuk mondjuk.
Ez igaz egyébként, ugye említette a szarvast, nyilván az egy külön kategória, hogy valami vadmáj, ez lehet vaddisznó, lehet szarvas. Uh-huh. Amit az előbb mondott, az a sertésmájra vonatkozik a belsőség, vagy sertés belsőségre, vagy másra is, mondjuk például szárnyas.
Abszolút, ugye nyilván ugye a sertés ugye Magyarországon ugye az egyik legpopulárisabb, de ez vonatkozik a marhára is, tehát hogy a marhamájból is gyönyörű szépen lehet egy jó szelet marhamájat megsütni. Marhavese, csirkemáj, de uram, bocsánat, gyerekkoromban nekem a kakasvér, illetve a kacsavér is ugye állandó szereplője volt, ugye nem állandó, de mondjuk így, hogy kuriózom. Tehát nekem az például egy külön élmény volt, amikor mondjuk reggelire kakas vagy kacsavér volt például pirít. A 11. kerületben, Kelenföldön, ahol laktam, de ott ez egy létező dolog volt ugye az anyukám által. Úgyhogy ez mindenfajta belsőségre érvényes, de még mondjuk ide tudnám sorolni, sajnos Magyarországon annak ellenére, hogy tökéletesen alkalmas a klímánk meg, hogy hát ugye bárány. De hogy egy báránymáj. Hát ugye az egy kuriózum. Vagy például, ami viszont sajnálatos módon már prémium termék, tehát ugye libamáj, kacsamáj, hízott libamáj, hízott kacsamáj kategóriába esik, de például a borjúmirigy, tehát a borjúnak a csecsemőmirigye. Az összes csúcskonyhán például egy létező alapanyag megpirítva zöldségekkel, picit citrusos ízzel, tehát ugye ezek zseniális ételek. De például itt van a lép, ami ugye úgy szintén, ugye, mondjuk az elég kicsi, de ugye az is általában a hurkába szokta végezni. És ugye ugyanúgy, ahogy említette, hogy régi szakácskönyveket, akár évszázados szakácskönyveket, hogyha kinyitunk, ugye számtalan halrecept van benne, számtalan belsőségrecept is van benne. Tehát, hogy például bárányból vagy kecskéből egy szalontüdőt elkészíteni zsemlegombozzal, az valami fantasztikus.
A múltkori beszélgetésünknél csak egy közbe vetett mondat volt, egy ilyen, mondhatni, egy zárójeles megjegyzést tettem, amikor még a bemutatás történt a feleségére vonatkozóan, hogy üzlettársak is. együtt indították el ezt az éttermet, ami azóta most már két Michelin csillaggal büszkélkedhet. Két dudás egy csárdában mondhatnám. Két séf, két szakács. A kérdésem egyik fele otthon, együtt főznek, külön főznek, van különbség közöttük, és az üzleten szereplő ételek elkészítése szempontjából is, hogy teljes az összhang, itt is, ott is.
Erre mindenki nagyon kíváncsi, mert ugye általában mindenki...
Nem akartam
Nem indiszkrét egyáltalán, hanem nagyon-nagyon vicces ez a kérdés, és tehát a mi kapcsolatunk az egyrészt több évtizedes szakmai, és egy bő évtizedes, mint párkapcsolat, és hát mi gyakorlatilag eljutottunk arra a fázisra, hogy igazából mi telepaták vagyunk, tehát hogy sokszor nem azról beszélünk, hogy én elkezdek egy mondatot, és akkor a Szabina befejezi, hogy fordítva, hanem mondjuk úgy hétvégére készülünk, mondjuk a vasárnap a szabadnap mindig, mert ugye be van zárva mind a két étterem, és akkor vasárnap otthon vagyunk. És mondjuk én szabadnapomon megvásárolok egy részét, anélkül, hogy összebeszélnénk. Megvásárolom az alapanyagot, ő is vásárol alapanyagot, és gyakorlatilag kiderül, hogy tulajdonképpen nem ugyanazt vettük meg, hanem ugyanahhoz az ételhez vettük meg az alapanyagokat, mert pontosan tudjuk, hogy most palacsintát kívánunk, most csirkepörtöltőt kívánunk, most valami olasz tésztételt kívánunk, vagy most csak zöldséget kívánunk, tehát hogy egy ilyen része van. És hál' Istennek ez egyébként ez a szakmára is igaz, és arra is, hogy nem igazán válik már el nálunk az, hogy mi az, ami az üzletbe történik, és mi az, ami az otthon történik, mert hogy ez már annyira összefort, hogy igazából ez egy, az én szakmám egyébként egy 24 órás szakma, tehát hogyha az ember nem főz, és ugye az én esetemben általában egyre kevesebbet főz, de a gondolatunk az mindig ott van, tehát mindig folyamatosan kattogunk, mindig recepteken jár az agyunk, alapanyagokon jár az agyunk, ételeken jár az agyunk, és ezt már nem választjuk mi szét otthon és az étterembe se. Úgyhogy mi nálunk egy tökéletes szimbiózisként működik ez az egész dolog, és ráadásul ezt ki is tudjuk használni, előnyére tudjuk fordítani olyan mértékben, hogy meg tudjuk osztani a feladatokat, és ezáltal mondjuk sokkal kevésbé vagyunk fáradékonyabbak, vagy kevésbé ununk meg egy-egy bizonyos munkafázis, mint mondjuk, hogyha egy adott személyen múlik egy adott üzlet. Tehát mondjuk egy séfre gondolok. Tehát mi nagyon-nagyon szépen meg tudjuk osztani a séf teendőket így, és nem megy egyik vagy a másik rovására. Tehát, hogy ezt abszolút élvezni tudjuk így bő két évtized távlatából is.
Egy másik élethelyzetet, és hadd kérdezzek meg, hogyha vendégként megy egy másik étterembe.
Már nevetek előre, igen.
Na jó, de hát annyira kézenfekvő,
persze,
nem?
Persze, igen.
Nyilván nem csak a saját étteremben, és nem csak otthon étkezik. Elmegy külföldön is, itthon is, gondolom én, feltételezem, egy másik étterembe. Most, hogyha tehát nem az ön szintjét üti meg ez az étel, akkor ad hasznos tanácsokat, vagy egy óvatos kritikát megfogalmaz, vagy...
Hát ez is egy nagyon érdekes és összetett kérdés.
Na jó, hát nem akartam zavarba hozni.
Hát, pedig most sikerült talán, mert először is, tehát hogy kezdjük onnan, hogy az én szakmám ugye a vendéglátás, ugye az étterem, minden szakács járjon és jár is étterembe. Tehát nem csak azért, hogy ötleteket lopjon el, vagy például ránézen egy-egy üzletre, hogy konkurencia vagy sem, mert ez nem igaz. Egész egyszerűen azért, tehát, hogy én a mai napig annak, hogy ez a szakmám, én vendégként tudok elmenni egy étterembe. És hogyha én vendégként megyek el egy étterembe, akkor én nem azért megyek el oda, hogy én kritikát fogazzak meg. De mivel, hogy ez a szakmám, ezért nagyon-nagyon jól ki tudom választani azokat a helyeket, ahol én el akarok menni vendégként. És amikor ugye mondta, hogy az ön szintje, hát mi az én szintem? Tehát ugye...
Hát jó, hát bocsánat. Na, azért ez túlzott szerénység, mégiscsak aki megnyeri a Bohusdort, hát azt gondolom, hogy ez egy szintet képviselet. Ez a szakácsoknak a világbajnoksága?
Hát mondhatni azt, hogy mint a teniszben a Wimbledon körülbelül.
Tehát hát akkor azért viszonylag kevesen vannak, akik Wimbledon nyernek, és hogyha egyet nyernek csak, akkor már nagyon-nagyon büszkék, joggal egyébként a teljesítményükre. Tehát azért én azt gondolom, hogy mégiscsak nyilván tapasztalatban, tudásban, nem egy átlagos szakácsnak a tapasztalata és tudása van az ő birtokában.
Ez így van, de általában aki ugye a Wimbledont nyel, annak feltételezhető, hogy jó a labda érzéke. És ugye az nekem az...
Meg szorgalmas, hát meg tehetséges,
igen.
Alázata is van. Hát sok minden kell hozzá, Wimbledonban is, ez igaz?
Akkor maradjunk ennél a párhuzamnál, ugye Bocuse-dor, ugye említettem, hogy ugye ezáltal, hogy ez a szakmám, és ugye nyertem Bocuse-dort, és ugye Michelin csillagos éttermünk van. Nagyon jól ki tudom választani azokat a helyeket, amikor el akarok menni családdal, akkor kiválasztok egy bizonyos típusú helyet, hogyha szakmázni akarok, és mondjuk olyan ételeket akarok kóstolni, ahol mondjuk nekem is kell vakarnom a fejem, hogy na ez vajon hogy készült, vagy hogy ez a kombináció miért nem nekem jutott eszembe. Akkor is ki tudom választani a helyet, amikor elmegyek a Tiszatóra mondjuk 3 napra horgászni, és pontosan tudom, hogy hol kell enni bablevest, meg hol kell megvenni a rétest hazafele a családnak. Az a szép ebbe a vendéglátásba. Ja, és akkor még egy zárójel, hogy amikor a barátokkal horgászom, akkor általában magunk főzünk, és akkor azt is meg tudom szervezni, hogy mondjuk az egyik barátom elég ért a gombákhoz, akkor ő tud mondjuk őzlábgombát adott szezonban összeszedni. Valaki megfogja a harcsát, akkor a másik barátom az például sokat csinál a gyerekeknek házi tésztát, akkor ő megcsinálja házi tésztát. És akkor egy koprodukcióba megszületik mondjuk egy házi tésztából készült túros csusza harcsa pörköltel, meg mondjuk kaporral. És akkor ez fine dining? Az. Úgyhogy ez az előnye az én szakmámnak igazából.
De lehet, hogy érdemes lenne készíteni egy útikönyvet, egy magyarországi útikönyvet, a Michelin példából kiindulva, hogy ha jó bablevest, ha arra jársz, akkor jobb bablevest itt találsz, ha arra jársz, akkor jó rétest ott találsz. Lehet, hogy érdemes lenne ezeket a tapasztalatokat egy könyvben összegezni, hogy a mások számára, akik szintén az országot járják, egy kis iránytűl, útjelzőül szolgáljon.
Nagyon-nagyon sok kísérlet van erre, vagy törekvés a mai napig. Szájhagyományok után az...
Nem, én azt gondoltam, hogy önnek.
Ja, hogy én nekem?
Igen.
Hát nézze, nagyon-nagyon sok tervem van. Hál' Istennek nagyon-nagyon sok munkám is, különböző dolgok. Egyszer lehet, hogy ha erre jut időm, vagy a nyugdíjas években, akkor erre mondjuk azt, hogy nem azt, hogy rávetemedek, de látok benne fantáziát. Sajnos egyébként az a baj, hogy picit jellemző ez is Magyarországra. Ne boncolgassuk különösebben az okokat, hogy miért, de nagyon sokszor előfordul az én szakmámban az, hogy mondjuk egy hely jól indul, jól megy, és tényleg szereti a szakma, szeretik a vendégek, és utána általában valami olyan dolog történik, ami utána megtöri ezt a lendületet, és akkor általában vagy más irányba fordul el akár, vagy a koncepció, vagy pedig sajnos ez a gyakoribb, hogy egész egyszerűen minőségromlás következik be. Úgyhogy sajnos ez egy ilyen sajátosság. Hát ezen kell egy picit még dolgozni, hogy általában a vendéglátó iparban, aki tevékenykedni szeretne, az ne 2, 3, 5, meg 10 éves lendülettel és megtérülési idővel számoljon, hanem akár évtizedes megtérüléssel is. Tehát ugye nem is tudom, van egy hasonló mondás, hogy általában ugye mondjuk mediterrán területeken, hogy amikor ugye olívaültetvényeket fejlesztenek, azt nem magának fejleszti az ember általában, amikor ugye olívaültetvényeket ugye dugványoz, hanem az unokájának, mert hogy 25 év telik el, mire az első bogyót le lehet szedni egy olívafáról. Én azt gondolom, hogy egy étterem is nagyjából így kell, hogy kinézzem. Japánban vagy más országokban, Franciaországban azért az elég jellemző, hogy 3-4 generációs éttermek is a mai napig töretlenül működnek. Tehát én voltam Elzászban olyan étteremben, ahol a bejáratnál ott volt a tábla, hogy 1885. Tehát azért az egy idős a Michelinnel.
Igen. Ez jó lenne végszónak is, de még két kérdés motoszkál bennem.
Bármennyi, nyugodtan.
A legnagyobb gasztronómia élmény, ha lehet egyáltalán, a legnagyobbról beszélni, vagy az egyik legnagyobb, vagy a legemlékezetesebb, nem tudom, mi a jó megfogalmazás ez esetben.
Hát ez olyan, mint hogyha mi volt elnök úr a legnagyobb hal, amit ön fogott, és akkor visszakérdez, hogy na de miből? Ponyból, süllőből, csukából, harcsából vagy?
Jó, harcsából.
Harcsából? Jó. Hát egyébként ezzel a gasztronómiai élményekkel is hát egy könyvet el tudnék írni tényleg, tehát egészen banális dolgokat is. De az én egyik nagy gasztronómiai élményem az nyilván azon felül, hogy így mikor megértettem azt, elmúltam már 30, hogy az én gyerekkorom és az otthoni kultúra, amit ugye a nagymamák, illetve az anyukám képviselt, vagy képvisel a mai napig is, hogy annak én mennyit köszönhetek, és hogy mennyi mindent tudok meríteni, akár a mai high-tech világban is az én szakmámban. De ugye nyilván itt vannak éttermi élmények is. Tehát ugye volt olyan éttermi élményem is, tehát most beszélhetnék mondjuk egy osztrigáról, amit ugye sok ember eleve undorral gondol rá az osztrigáról.
Nekem se a kedvencem.
Igen, de amikor az ember tudja, hogy mi az, hogy osztriga, és mondjuk elmegy egy skandináv országba, ahol ugye hideg van, és lassan nő az osztriga, és akkor úgy hozzák ki az osztrigát remegő kézzel, könnyes szemmel, hogy ez 10 éves az osztriga, tehát annyit nőtt, amíg ide eljutott a tányérra, úgyhogy jó étvágyat, és az ember a szájába veszi, és akkor aha, jó, akkor innentől kezdve nem akarom enni azt, amit eddig ettem. Tehát, hogy ezek az aha élmények. És ez velem megtörtént 2003-ban Dél-Afrikában a bárányjal. A Table Mountainnek a lábánál, amikor ugye a sós tengeri levegő ugye a gyógynövényeket ugye folyamatosan sós párával látja, és ugye azt legeli a bárány. És annak az aromája az idézőjelben sajnos, tehát mondom, hogy sajnos, tehát hál' Istennek átjön ugye a húson is. Tehát ezek az aha élmények. De például beszélünk egy mozzarella sajtról, amikor ugye, tehát mozzarella olasz, igen, csak amikor ugye Dániában mondjuk van egy olasz gyökerű séf, és megcsinálja az éttermében saját mozzarelláját, dán tejből, zárójelbe, hogy ugye a dán tejipar az eléggé világszínvonalon van, és akkor az a mozzarella az annyira jó, hogy az önmagában egy fogás egy menübe. És az a mai napig ezekre emlékszem. Vagy beszélhetnék egy szerános sonkáról, vagy beszélhetnék mondjuk egy csokoládéról. És amikor az ember meg tudja élni azt, mert a szakmája, hogy bizonyos alapanyagokat, vagy bizonyos ételeket megkóstol, és utána nem akar annál gyengépet enni soha életében, akkor ez egy átok. Mert utána mindig visszasírja, mert ugye nyilván nem jut hozzá ezekhez az alapanyagokhoz, részben azért is, mert regionális, részben meg azért, meg hát ugye, tehát a jó alapanyag az drága. Tehát ugye ez kuriózum, tehát ugye nem mindig engedheti meg magának az ember. Tehát én akkor mindig elhatározom, hogy oké, akkor inkább nem eszek sokáig egy bizonyos csokoládét, de viszont abból azt akarom, és csak keveset. Úgyhogy nekem ezek a gasztronómiai élmények, amikor ugye megélem ezeket, az aha, ez igen.
Utolsó kérdés. Néhány perccel ezelőtt volt szó a tervekről, hogy ha majd nyugdíjas leszek, esetleg ez meg az fog történni. Hát ennyire ne szaladjunk előre, ennek az évnek, vagy az előttünk lévő hónapoknak, éveknek, mik a tervei? Mi a legfontosabb terv?
Hát most a legfontosabb terv az az, hogy 2023. január 23-án a magyar Bocuse d'Or csapat ismételten megmérkőzik Lyonban.
Ringbe száll.
Én most nem versenyzőként, hanem coachként, tehát ugye egy ilyen mini csapatfőnökként vagyok a magyar Bocuse d'Or csapatban. Hát és ugye az, hogy a Lyonban eddig a legjobb eredmény az én negyedik helyem. Azt a mai napig egyébként elég nehezen hevertem ki, tehát ugyan 14 vagy 16 ponttal maradtam le a dobogóról. Ezt egy nagyon-nagyon nehéz ezt a versenyt megnyerni. Nagyon-nagyon nehéz a dobogóra kerülni, és hát ugye mindent megteszünk, hogy ez most 2023. január 23-án valahogy összejöjjön, úgyhogy hónapok óta erre a versenyre készülünk. Ez az egyik fontos mérföldkő. Hogyha itt nagy úristen dobogóra tudnánk kerülni, amire zárójelben
hát
van. Van esélyünk egyébként, mert ugye legutóbb ugye másodikok lettünk az európai döntőn. Ez az egyik ilyen rövid, hosszú távú terv. A többi terv igazából az pedig majd alakul, hiszen én egy olyan szerencsés srác vagyok, hogy mindig valahogy a különböző projekteket, vagy lehetőségeket, vagy szakmai kihívásokat úgy elém fújt a szél. Tehát ugye itt vannak az éttermek, itt van ugye az, hogy két csillagos étterem. Ugye csináljuk a főmenüt is. Ennek is ugye lesz folytatása. Fejemben van számtalan könyv. A fejemben egy olyan könyv is szerepel például, ami egy nyilván segítség, vagy hasznos lenne mondjuk egy home cooking, tehát egy ilyen családi átlag háztartásban is. De ugyanakkor a receptúrát azt csak föl kell szorozni, és egy picit a technológiát kell módosítani ahhoz, hogy utána étteremben is elkészíthető legyen. Tehát magyarán lehetne mondjuk ez egy szakmai könyv, ilyet sem nagyon csináltak még. Tehát egy ilyen terv is a fejemben van.
De ez nem mind 2023.
Hát nem, általában.
Valamilyen kicsit hosszabb kifutás.
Én általában mindig 5 évekbe gondolkodom. Mindig, amikor felállítom az 5 éves tervet, akkor ez nem szigorú tervek ezek, hogy na most akkor ez és ez a határidő, és akkor ennek és ennek meg kell lennie, ha csak nem verseny, hiszen ott a döntőnek ugye adott időpontja van. De általában mindig a tervek azok úgy vannak, hogy azért mindig egy picit több van, mint amennyit meg lehet valósítani az elkövetkezendő időszakban. Ön is adott most egyet-kettőt, úgyhogy majd meglátjuk.
No, hát akkor hadd kívánjam azt, hogy a legközelebbi ez a megmérettetés, Bocuse d'Or verseny, sok sikert, legalább dobogós helyet kívánok. Kívánom azt, 23-ban is találják meg a feladatok, úgy, mint eddig, és legyen ugyanolyan sikeres, ugyanolyan ambiciózus, és ugyanolyan sikeres és eltökélt, mint eddig volt, és mint ami a mostani két beszélgetésből is kiderült. Köszönöm Szél Tamásnak, hogy két alkalommal is vendégem volt, beszélgetőtársam volt. Köszönöm a podcast hallgatóinak és a nézőknek a figyelmet. Viszontlátásra.
Én is nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.